Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, én Juhász Lili vagyok, és a Ferences Ifjúsági Találkozóról jelentkezem. A következő percekben Kovács Ákos Kossuth díjas énekessel fogok beszélgetni. Ákos, szeretettel köszöntöm Önt a műsorban.
Köszöntöm a hallgatókat.
Elsőként tudna mesélni egy kicsit arról, hogy mit jelent Önnek, hogy részt vett a találkozón?
Hát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mi, akik egyfelé nézünk, akik hasonlóképpen gondolkodunk a világról, találkozzunk, és megerősítsük egymást ezen az egyébként nem annyira egyszerű úton, ami mindannyian járunk emberek, különösen hitre törekvő vagy hívő emberek, mert gyakran elbizonytalanodik az ember az úton. Egy ilyen találkozónak az is a lényege, hogy egymásra találjunk, hogy egymást megerősítsük. Én itt egy nyilvános beszélgetésen fogok részt venni, és nyilván olyan személyes tapasztalatokat vagy hitélményeket tudok megosztani azokkal, akik itt vannak, akikkel ennek egy jelentős része közös. Tehát gondolom, hogy sok fiatalnak van hasonló élménye az Úristennel, a különböző kisebb-nagyobb csodákkal. Tehát az, hogy itt találkozhatunk és erről beszélhetünk, ez számomra is megerősítő élmény, meg remélem, hogy a hallgatóságnak is az lesz.
Mit remél, hogy a itt résztvevők milyen élményekkel fognak hazatávozni?
Hát én konkrét reményekkel nem jöttem, mert nincsen elvárás bennem, de hát azt remélem, hogy én is, és a többiek is úgy mennek innen haza, hogy kaptunk valamit ettől a helyzettől, ettől a beszélgetéstől. Ugye egy több napja vannak itt a Kárpát-medencéből fiatalok, akik bizonyos szálakon a ferences lelkiséghez kötődnek. Én is egy ferences templomba járok Budapesten, a Pasarétre. A lelki vezetőm is ferences, úgyhogy én azt hiszem, hogy zarándok is vagyok, rendszeresen zarándokolunk mindenféle máriás és egyéb célpontok felé. Tehát konkrét elvárást nem szeretek megfogalmazni az ilyen helyzettől. Tehát hagyni kell a lelket dolgozni, és nyilván ő elvégzi azt a munkát bennünk, ami miatt itt vagyunk.
Ön szerint miért fontos az, hogy az ilyen találkozókat szervezzenek, hogy a fiatalok Magyarország különböző pontjairól ideérkezve együtt legyenek és elmélyüljenek az Isten kapcsolatban?
Hát félig meddig már meg is válaszoltam az előző válaszomban ezt a kérdést, azért, hogy egymást erősítsük, azért, hogy abban a közösségben, amiben szorosabb, lazább kötelékben együtt járunk, az a legszebb, hogy amikor az ember valakit elbukni lát, akkor fölsegítheti, és amikor én arcra essem, akkor engem is fölsegítenek. Hát valami ilyesmi, hogy tudunk egymásról. Tehát, hogy a szó szoros és átvitt értelmében is egy nyelvet beszélünk. Ugye Magyarország az egyetlen olyan országa ennek a régiónak, amik önmagával határos, saját népeivel határos, egy nagyon sajátos történelmi fejlődésnek, vagy egy történelmi igazságtalanságnak következményeképp, és ezért nagyon jó itt. Én szeretek például a úgynevezett elszakított területeken koncertezni, és nagyon nagy élmény, hogy mondjuk Budapesttől több száz kilométerre, mondjuk 6-700 kilométerre az ember az anyanyelvén szólhat azokhoz, akik azt a nyelvet hasonlóképpen az anyanyelvükként beszélik, nem csak a zenéről beszélek itt, hanem a dalaink szövegéről. És hogy egyfelé nézünk, egyet gondolunk, ez egy egészen kivételes dolog, pláne ilyen földrajzi távolságok, meg ország határok figyelembe vételével.
Igen, amúgy szerintem is így van, mert én is ugye itt résztvevőként én is azt tapasztalom, hogy az erdélyiekkel, akik onnan jöttek, hogy van egy közös kapcsolódási pontunk azon kívül, hogy magyarok vagyunk, hogy itt voltunk, és együtt átéltük ezeket az élményeket. Volt Önnek olyan tapasztalata, amikor különösen megtapasztalta Isten jelenlétét?
Hát én tulajdonképpen egy nagy műtét után az első nyilvános megjelenésemen vagyok itt, és ezzel a nem is tudom, hogy írjam le betegséggel kapcsolatban szabályosan, nem tudok másképp fogalmazni, hogy csodákat tapasztaltam meg. Mindennek a történetét most ebben a beszélgetésben megpróbálom megosztani azokkal, akik ezt meghallgatják. Mindebben nem én vagyok a fontos, tehát nem az érdekes, hogy velem történt ez, hanem az, ami történt, az olyasfajta, félve használom, de talán már a rádióban lehet használni ezeket a szavakat, tehát olyan fajta égi közbeavatkozás, amit az ember, ha megtapasztal, akkor másképp tekint a világra. Tehát olyan segítségeket, olyan kegyelmet kaptam egy nagyon nehéz helyzetben, ami nélkül nem tudtam volna így kilábalni belőle.
A remény és a hit mit jelent ennek a hétköznapokban?
Hát hit, remény, szeretet, és ebből a legerősebb a szeretet. Ugyanazt jelenti nekem is, mint a hallgatóinknak, olyan életfeltételt, ami nélkül nem lehet élni. Tehát egy hit nélküli, szeretet nélküli, és remény, következésképpen remény nélküli világban élni embernek lehetetlen.
Ugye ön hivatásából adódóan sokat foglalkozik a zenével. Mit jelent a zene a hétköznapokban? Hogy tud a zene közelebb vinni minket Istenhez?
Hát a zene önmagában talán a klasszikus zene, vagy a nagy vallásos szerzőinknek, mondjuk Bachnak a zenéje közelebb viheti az embert Istenhez, ha nyitott rá. A kortárs művészet jelentős része deszakralizált, tehát a szenttől elszakított. Ami annál furcsább, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk nagyjából 3-400 évvel ezelőttig nem létezett nem szakrális művészet. Csak szakrális művészet létezett. Most meg olybá tűnik, mintha csak deszakralizált művészet létezne, és talán van még valami kis erecske, ami ott csordogál a nagy szennyes folyamok mellett, amiben a mi szakrális művészetnek mondhatja magát. Én magam, ez nyilván támadási felületeket nyit meg, ha ezt bevallom, de csak azt tekintem művészetnek, ami eredetében és végső céljában az Istenre mutat. Ami nem ilyen, az lehet esztétikus, lehet érdekes, lehet divatos, de számomra nem művészet.
Hogyan születik meg az a dal, ami tényleg igazán személyes? Szóval ön szerint hogy tud egy olyan dal megszületni?
Hát ezt jó volna tudni. Én 38 éve tanulom ezt, hogy mitől lesz valami igazán személyes. Nem is nagyon tudok másmilyen dalt írni, mint személyeset. Más alapanyagom nincs, mint a saját életem. Irigylem azokat a szerzőket, akik külső pozícióból, valamilyen pózból tudnak egy elképzelt helyzetről írni. Nekem lényegében minden munkám bizonyos mértékig önéletrajzi jellegű. Hát a dal az ráadásul egy nagyon-nagyon személyes műfaj. El sem tudom képzelni, hogy lehet nem személyes dalt írni.
Önnek melyik a kedvenc dala?
Úgy általában, vagy
a sajátjaim
közül? Tulajdonképpen úgy vagyok a dalaimmal, mint a tyúkanyú a csibéivel, hogy nem tudok lényegi különbséget tenni közöttük. Nekem általában azok a dalok állnak közelebb a szívemhez, amelyek nem vergődnek hírnévre vagy sikerre, és most hiába is mondanék ilyen címeket, mert a hallgatóink jelentős része nem tudná ezeket beazonosítani.
Ha most visszamehetne a 18 éves önmagához, akkor mit tanácsolna neki?
Hát ez egy igen rövid tanács lenne, az lenne, hogy nyugi. Nyugi. Mindennek eljön az ideje. Nem kell sietetni a dolgokat.
Ez egy szép tanács, mert szerintem úgy ezt a mostani fiataloknak is meg lehetne fogadni, mert én ezt veszem észre, hogy nagyon sokan sietetni próbálják az időt, kicsit magamból is kiindulva, hogy mikor lesz már ez meg az, mikor tudom már elkezdeni, amit igazán szeretnék mondjuk, és hogy igazából nagyon sokan csinálják, és ez egy jó tanács, köszönjük szépen, mert...
Hát ezért is mondtam, mert pontosan tudom, hogy a 18 éves énem 40 évre innen, az ugyancsak rászorul erre a tanácsra.
Mi inspirálja önt az alkotásban ennyi idő után is, és az elején is, amikor elkezdte, akkor mi volt ez az inspiráció?
Ezt nagyon nehéz pontosan megfogalmazni. Hát az inspirál, hogy egy nagyon izgalmas és egy nagyon gazdag élet jutott osztályrészül. Sokfajta élménnyel, nagyon sok emberrel találkozom, sok mindent olvasok, nagyon sok kulturális impulzus ér el, és nem kulturális impulzusok is természetesen. Olvasó ember vagyok, bár ma sokkal kevesebbet olvasok, mint üdvös lenne, de a szüleim időben adták a megfelelő, az életkoromnak legjobban megfelelő könyveket a kezembe, és ezért van egy valami, amit úgy hívhatok, hogy világlátás. Így aztán az inspirációban nincs hiány számomra.
Ha már szóba hozta a könyveket, akkor azt megkérdezhetem, hogy melyik a kedvenc könyve?
Hát sok kedvenc szerzőm van, egy kedvenc könyvet. Most adná a választ magát, hogy a Szentírás a kedvenc könyvem, de aki azt mondja, hogy ugye sokszor zajlanak ilyen viták, hogy különösen ateisták érvelnek, úgyhogy olvastam a Bibliát. Tehát ez először is nem igaz, nem olvastuk, mert nagyon átfogó, nagyon terjedelmes, és mélységében szinte megismerhetetlen, ráadásul érthetetlen szöveg számunkra, ha megfelelő, értő, olvasói segítség nincs mellettünk. Ezt én Farkas atya mellett tanultam meg, aki nagy tanítom volt, idős atya, aki a bazilikában szolgált, és sokáig a lelkivezetőmnek mondhattam. Tehát vele például úgy olvastunk bibliai szövegeket, hogy ő segített, nem tudom, hogy ezt ki szabad-e mondani, a mélyére látni ezeknek a szövegeknek. Tehát ezeknek a titkát, a sajátos misztériumát, mélységét valamelyest megvilágította az egyszerű hívő számára. Kizár dolog, hogy ezt bármilyen értelmes ember is legyen az, aki olvas, ezt önmagától tudná. Hiszen itt olyan rétegzett szövegekről van szó, hogy maguk a szentírók, a szöveget lejegyzők sem voltak teljes mértékig tisztában minden rétegével a leírt szövegnek. Tehát most mondhatnék mi a kedvenc könyve kérdésre kedvenc szerzőket, és akkor elmondom, hogy itt Bohumil Hrabal, John Updike és Grúdi Gyula, de igazából voltak itt évszázadok, amikor a Jobbágytól a királyig lényegében életében egy könyvet olvasott mindenki, és közös volt a tudásanyag, közös volt a referenciapontok gyűjteménye, és ezek a biblikus szövegek voltak.
Szerint a mai fiataloknak mi a legnagyobb kihívása, és ennek az ellenpontja, hogy mi a legnagyobb könnyűsége?
Hát vannak fiatalkorú és fiatal felnőttkorú gyerekeim, és látom, hogy a legnagyobb küszködés az a mobiltelefon, és a mobiltelefon által közvetített világkép, és az az egyébként rendkívül rafinált befolyásolási módszertan, ami reggeltől a telefon bekapcsolásától az esti töltőtételig folyamatosan zuhatagszerűen éli őket. Rendkívül manipulatív. De magamról is beszélek, én is mobiltelefon használtam. Nem egy olyan pozícióból beszélek, aki ezt megítélheti, mert én épp úgy benne vagyok ebben. De a gyerekeimet nagyon sajnálom, mert ők nem ismernek semmilyen másik világot, csak ezt. Mi azért a mobiltelefon előtti időből érkezünk, ezért lehet mondani, hogy boomerek vagyunk, és nem kell a mi szavunkra figyelni. De alapvetően mi még tanultunk olyat, hogy könyvet olvasni, a sorok között olvasni, ez Közép-Kelet-Európából különösen jó képesség. Ez a mi gyerekeinknek már nincs meg, és igazságként fogadnak el nagyon szubjektív dolgokat, amely most nem az eszköz a hibás, hanem az ezen futó programok és manipulációs technikák az, amikről én beszélek úgy, mint ami szerintem jelentős kihívást jelent a ma fiataljának, különösen a digitális benszülötteknek, hogy mi a jó nekik, nem tudom. Az, hogy süt a nap, hogy családban élnek fel, hogy a Jóisten vigyáz rájuk, hogy erről tudhatnak, ha akarnak, és ami rossz, hogy sokan meg nem tudnak, nem azért, mert nem akarnak, hanem nem jut el hozzájuk ez az információ. Szóval nagyon nehéz ma fiatalnak lenni, az az érzésem, talán sokkal nehezebb, mint az én fiatal koromban volt.
Igen, amúgy ezt én is tapasztalom. Én mondjuk személy szerint nagyon szeretek olvasni, de én is tapasztalom, hogy vannak olyanok, amikor így mondjuk fekszem az ágyba, és akkor ha odaratnák elém, hogy akkor most könyv vagy telefon, akkor lehet, hogy a telefonért nyúlnék, mert benne nagyon szeretek olvasni, egyszerűen annyira sok dolog van ugye az interneten, ami egyfelől lehet jó, egyfelől meg rossz, szóval.
Meg így is van kitalálva. Tehát pontos, azok, akik ezt létrehozták, azok pontosan tudják, hogy az ember agyának állandó dopaminfröccsöt adagolva, tehát meg lehet kaparintani a fölötte való uralmat legalábbis részben. Tehát ez így van kitalálva, hogy izgalmasabb legyen, mint mondjuk egy ifjúságregénynek az olvasása. Nota bene úgy hallottam, nem biztos, hogy igaz, de szerintem az, hogy akik ezt kitalálták, azoknak a gyerekei nem használhatnak mobiltelefont.
Igen, ezt én is hallottam, ezt a történetet. A végére a kedves hallgatóknak, fiatalabb generációnak, és igazából mindenkinek, mi lenne az az egy mondat, idézet, vagy tanács, amit ön mondana?
Hát én most kilábaló félben vagyok egy nagyon, mondjuk így, nehéz élethelyzetből. Jól vagyok, tehát köszönöm az imákat, és köszönöm az aggodalmakat, de úgy érzem, hogy nem érdemlem meg ezeket, és ezért azt mondanám, ami Farkas atyának nagy mondása volt, és amit már máshol is hallottam, hogy a csoda az egyetlen realitás. Amikor ennek az értelmét az ember elkezdi felfogni, akkor egy másik életszakaszba lépett. A csoda az egyetlen realitás, és még valami, amit nagyon szeretek, van egy ilyen mondat, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. A rossz is. Ha nem is akkor, és nem is úgy, ahogy az ember ezt elképzeli. De az égiek pontosan tudják, hogy hogy kell elrendezni egy embernek a sorsát, aki erre a mondatra fogékony.
Szerintem ez egy nagyon szép végszó volt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Önök a Mária Rádiót hallgatják, én Kovács Ákos Kossuth Díjas énekessel beszélgettem a Ferences Ifjúsági Találkozón.
Elhiszem, több nincs neked.